Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez egy péntek reggeli Millás reggeli, úgyhogy nem sokára mi is hétvégézünk meg ti is, ezért is lehet ez ennyire optimista és vidám. November 22-e van egyébként 8 óra 11 perc, és itt van Mihálovics András.
És köszönöm a bemutatást Gede Balázs kollégának, és aki itt van. Ő is.
Igen,
meglepő,
igen.
De így van ez.
Black Belt Jones írt nekünk Sashegy to Zugliget, teljesen rendben, néhány lámpát, be nem kapcsoló autóst kivéve, és itt egy kódolt üzenet, E-H-Stock Forever, azaz E-Hang. Mert hogy mi válvetve Black Belt Jones-szal tartjuk ezt a kínai papírt, ami...
Tényleg?
Aha, ez egy önvezető emberes drón. Képzeld el.
Önvezető emberes?
Aha.
Akkor minek beülsz? Önvezető, ha benne van az ember?
Mert te vagy az utas.
Ja, ha csak
úgy nem. És nem kell hozzá pilóta engedély, nem beülsz, és beírod, hogy hova mész, az meg intézi. Nagyon jó tudsz.
Jól van. 0630-as 698-098-0 ide jöhetnek észrevétre kóhajok, sóhajok, addig mi tartalmat fogunk szolgáltatni. Hallgatsak.
Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
Millás reggeli.
Hát több mint 1000 napja tart már, az igen. Ukrán-orosz háború, és hát talán egy átlagember már elvesztette a fonalat, mert időnként nagyon-nagyon sok hír jön, és ezt szeretnénk egy kicsit hátralépve végigbeszélni. Dr. Kaiser Ferenccel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszékének egyetemi docense. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
No, két felé szedném a beszélgetést. Az egyik az a harci cselekmények, mert mégiscsak valószínűleg az dönt majd a konfliktusban.
Hát egyrészt meg ott van meg most a... ugye egy olyan fejlődés, eszkaláció, amit most mindenki
hát, ha ez eszkaláció,
hát,
igen.
Hát ez szerintem részben nevezhető annak.
Na mindegy, szóval furcsa íve van ennek a háborúnak. Ugye jött az orosz invázió, azt visszaverték, akkor az ukránoknak volt megint egy invázió, megmerevettek a frontok, aztán megint egy ukrán invázió Kursznál, és most meg olyan hírek jönnek, hogy az oroszok kezdik átvenni lassan, de biztosan nyomulnak előre több front szakaszon is. Mi a helyzet most? Hogy állnak a felek így katonai szempontból?
A nyári, vagy hát ősz inkább Kurszki betörés, de az oroszok nagyjából az elfoglalt terület felére nyomták össze, tehát Ukrajna nagyjából egy 10 nap alatt 1200 négyzetkilométert foglalt el Oroszországból, ami nem nagy terület, jelenbevéve, hogy Oroszország 17 millió és 98-97 ezer négyzetkilométer. Ugyanakkor azzal érdemes összehasonlítani, hogy mondjuk tavaly október közepétől, amikor az oroszok átvették a támadást, vagy katonák szokták mondani, a hadászati kezdeményezést, tehát azóta gyakorlatilag általánosságban véve az orosz haderő támadta az ukrán állásokat. Szeptemberig bezárólag összesen foglalt el olyan 2000 négyzetkilométert az orosz haderő irgalmatlan véráldozatok árán. Tehát ugyanez nem egy nagy terület, amit Ukrajna el tudott foglalni, de összehasonlítva azzal, hogy milyen irgalmatlan veszteségekkel foglalt el ennél alig valamivel nagyobb területet Oroszország közel egy év alatt, annak fényében ez relatíven nagy sikernek volt tekinthető. Hozzá kell tenni, hogy érdemi hatása sajnos, vagy nem sajnos, ugye attól függ, hogy ki melyik félnek drukkol. Szerintem egyébként borzasztó dolog ez az egész történet. Na, summa summarum, nem nagyon van ennek hatása a háború menetére. Az itteni nagyjából 15 ezer ukrán katonával szemben az oroszok már 60-70 ezeret koncentráltak, és lassan lépésről lépésre itt is szorítják vissza az ukránokat. ide vetik be egyébként ebbe a térségben csoportosították nyugati hírszerzési jelentések szerint az Észak-Koreától mondjuk úgy leasingelt erőket, egy 10-15 ezer főt, de más források már 100 ezerről beszélnek, ugye két eléggé zárt diktatúráról van szó, Észak-Korea különösen egy eléggé elszigetelt világ, tehát a pontos adatokat nem tudjuk. Arra egyértelmű bizonyítékok vannak, hogy nem csak csapatok mennek a térségbe, hanem rengeteg felvétel van, ugye az oroszok osztogatnak meg ilyet videófelvétel is, ahogy Észak-Korea önjáró lövegek is mennek a front felé, tehát Észak-Korea tüzérséget is visz oda. Ezzel szemben, ahogy már említettem is, nagyjából október óta az oroszok nyomulnak előre, különösen a keleti arcvonalon. Ez az előrenyomulás egy picit felgyorsult az elmúlt hetekben, még mindig nem úgynevezett áttörésről beszélünk, amikor egy nap több száz vagy akár több ezer négyzetkilométert el fog foglalni az egyik fél, hanem naponta egy falu, vagy egy domb, vagy egy fél falu, de mindezt úgy, hogy megint ugye háborúban tele van kérdőjelekkel. A történet mind a két fél tudatosan csúsztat, mondhatnánk azt is, hogy hazudik, de nem kommunikál igazat a saját veszteségeiről sem, az ellenséges veszteségeket pedig igyekszik többszörösére felnagyítani. Tehát csak nyugati adatok vannak hozzáférhetőek, és már mi nyugati elemzőközpontok becslése, és nyilván ezek sem megbízhatóak feltétlenül, mert tippelgetnek, de körülbelül azt mondják a témával foglalkozó kutatóintézetek, hogy olyan napi szinten 1000-1500, inkább az 1500-hoz közelebbi adatokat mondanak, orosz katona hal meg, vagy nyomorodik meg jelenleg a fronton, és ez már az elmúlt hónapoknak is a veszteségi átlaga. De ez a veszteség úgy néz ki, hogy Oroszországnak belefér, és feldarálják gyakorlatilag az ukrán védelmet, egészen egyszerűen azért, mert Ukrajna kezd kifogyni a férfiakból.
Ezt akartam kérdezni, hogy nagyon úgy tálalja a média ezt a háborút, hogy hozzá köti bizonyos katonai technikákhoz, és ehhez nagy reményeket fűz. Ugye, amikor elkezdtek jönni a nyugati páncélosok az ukrán frontra, akkor azt gondoltak több ember, hogy na majd ez megfordítja a háború menetét. Aztán elkezdtek vitatkozni, hogy küldjenek F-16-osokat, vadászgépeket, vadászrepülőket, mert légi támogatás nélkül mit sem ér a harckocsi. Mentek az F-16-osok, aztán most már ugye ezekről a nagy hatótávolságú rakétákról és azoknak az oroszországi bevethetőségétől várunk valamiféle fordulatot az ügyben. Közben a másik oldalon meg ugye az van, hogy 70-es évek technikája van a fronton, mert kezd elfogyni az orosz hadipar is. Nem nagyon látni azokat a korszerű haditechnikai eszközöket a fronton, meg azért intőjel, hogy koreai katonák vannak, mert hogy az oroszok is azért fogynak, tehát úgy tűnik, hogy ilyen nagy felfokozott várakozások ellenére, és ilyen döntetlen
valahol azt olvasom, hogy 26 elejéig mindenképpen valahogy véget kell ennek vetni, mert orosz oldalon is akkor ember hiány lesz, hogy egész egyszer nem vívható tovább ez a háború, nem tudom ez mennyire helytálló vagy igaz.
Hű, most akkor mire válaszoljak? Kezdjük ott, hogy az orosz haderő meg az ukrán fegyverzete is borzasztó vegyes. Aha. Nyilván az ukrán haderő még mindig használ régi, még a Szovjetunió idején ott maradt, vagy a Szovjetunió idején felállított gyártósoron, de már módosításokkal előállított harckocsikat, tüzérségi eszközöket. Az oroszoknál is vannak egészen korszerű eszközök, arra rengeteg információ van, hogy az orosz hadipar nagyon pörög, hát ugye az orosz GDP-nek hivatalosan nagyjából 7-8%-át, egyes becslések szerint akár a 20%-át is elköltheti Oroszország védelmi, vagy hát jelen esetben támadási célokra. De ez nem fedezi a veszteséget, tehát nagyjából egy olyan, hát megint forrása válogatja, 300-500 harckocsit tud újonnan legyártani Oroszország. Na most az eddigi veszteség mértéktartó becslések szerint is meghaladja a 6-7 ezret, ami azt jelenti, hogy ez csak úgy lehet pótolni, hogy a raktárakban lekonzerválva álló régebbi eszközöket egy kicsit felújítják, működőképességi teszik, és küldik a frontra. De hát a nyugati technika sem mindig a legkorszerűbb. Nagyon sok ország azt a fegyvert adja oda, amit már részben kivont. Ja, a német Leopard 2-esek mellett azért kapott nem kevés Leopard 1-est is Ukrajna, ami szintén a 70-es évek technikája. Tehát irgalmatlan vegyes mind a két haderő fegyverzete a legkorszerűbb dolgoktól, a leges, hát nem a legalvultabbakig, mert Afrikába azért van mennél rosszabb minőségű fegyverzet is, de olyan a fegyverzeteket is használ mind a két fél, amit normál esetben már Európában senki sem használ. Tehát egészen egyszerűen ilyen szintű anyagháborúra, ami most zajlik Ukrajnában, senki nem készült. 90 óta nem volt ilyen háború. Ugye az öbölháborúnak az aktív szakasza a 91-ben az nagyjából másfél, maximum két hónap alatt lezajlott. Hasonlóan az iraki háború szintén egy bő másfél hónap alatt 2003-ban. Oroszország 8 nap alatt legyőzte Grúziát, vagy Georgiát ugye azóta, hogy hívni kell őket 2008-ban, és nagyjából egy hónap alatt előbb elvette a Krímet Ukrajnától, majd volt egy 2-3 hónapos intenzív szakasz Kelet-Ukrajnában, az úgynevezett Donbasszi régióban, 14-ről beszélünk, de ott nem ekkora erők álltak szemben. Tehát ilyen típusú anyagháború, tehát két hatalmas tömeghadsereg őrli fel egymást, utoljára 80 és 88 között az irak-iráni háború volt, de Európában meg körülbelül a második világháború óta nem volt ilyen. És ebbe az a borzasztó, hogy megvan a lövészárok háború, ami az első világháborúban volt, az ukrán katonák, akik a fronton vannak, nem sokára megkezdik a harmadik évüket a lövészárkokban, és 4-5 hónaponként el lehet menni 8-10 vagy maximum 15 nap eltávra, tehát hogy ez a generáció, ez iszonyatosan sokkolt. A nyugati újságírók révén többet tudunk az ukrán haderő állapotáról, valószínűleg az orosz sem lehet sokkal rózsásabb, csak oda nem nagyon jutnak el tudósítók, és az orosz állami propaganda szerint ők aztán megtörhetetlenek és legyőzhetetlenek. Tehát mind a két fél kezd fáradni, nyilván a nagyobb erőforrások, meg a kínai, meg az Észak-Korea, meg az iráni támogatás révén, ami nem vita tárgya. Tehát amíg nyugaton ugye nagyon komoly viták vannak, hogy mit adjunk, mennyit adjunk, hogy segítsük Ukrajnát, hogy ne provokáljuk az oroszokat. Oroszország szövetségesei, egy támogatói ebbe a konfliktusba, ugye főleg Észak-Korea meg Irán az, aki fegyverzetet szállít, de hát mostanában azért már arra is van egy csomó jel egyre több helyről, hogy Kína, aki hivatalosan fegyvert nem szállít, csak bármit, amiből fegyvert lehet csinálni, bizony fegyvert is szállít Oroszországnak, tehát ezek az államok nagyban segítik Oroszország háborús erőfeszítéseit esetenként, és valószínűleg sokkal jobban, mint amennyire az önmagával is vitatkozó és megosztott nyugati világ támogatja Ukrajnát.
Na most, akkor itt állunk a frontokon, akkor térjünk át a másik nagy blokkra, hogy a politika mit tud ebből kihozni. Ha mind a két fél fárad, és mind a két félnek nagyon sokba kerül ez a háborúskodás, és egyre többe, akkor van esély arra, hogy leüljenek egymással tárgyalni? Akár mondjuk így közvetítés nélkül, vagy oda kell szólnia valamelyik nagyhatalomnak, leginkább ugye az Egyesült Államoknak, hogy ne elég volt, fiúk, kezdjetek el beszélgetni egymással.
Hát eddig nem nagyon sikerült egyeztetni a feleknek, ugye nagyon eltérőek az álláspontok még mindig. Az ukránok azt szeretnék elérni, ami nyilván sajnos irreális, hogy Oroszország méltóztasson kifáradni a 14-ben és azóta elfoglalt ukrán területekről. Erre nem fog sor kerülni, tehát a Krímet Oroszország biztos, hogy nem fogja visszaadni Ukrajnának. Katonailag meg jól látható módon Ukrajna nem lesz rá képes, hogy visszafoglalja. Oroszország meg nem biztos, hogy beéri azzal, ami most van. Tehát az ukránok szeretnék, ha Ukrajna 2014-es az első orosz agresszió, mert nagyon sokan elfelejtik, hogy ez a háború nem 22-ben kezdődött, 22-ben csak a második felvonása kezdődött, ez a háború 14 óta tart. Az oroszoknál a minimum program az az, ami mentén talán meg lehet egyezni, hogy amit eddig elfoglaltak, az az övék. Tehát ugye az oroszok többször utaltak rá, hogy el kell fogadni a területi realitásokat, de ennek nagyon veszélyes precedens hatása lenne a nemzetközi közösségben, mert nagyjából azt jelenti, hogy agresszív, nagyobb állam elszakíthat némi áldozatok árán a szomszédjától területeket, vagy akár az egész szomszédot bekebelezheti. És az se biztos, hogy a területi realitásokon az oroszok azt értik, hogy az eddig elfoglalt területek, mert ne felejtjük el, hogy 2022. szeptemberében volt egy, hát nevezzük úgymond népszavazásnak az elfoglalt területeken, ahol hát az emberek leszavazhattak, esetenként úgy, hogy két gépkarabélyos katona rájuk szegezte a fegyvert, és egy kedvesen mosolygó hölgy mutatta, hogy ide kell x-elni, hogy nagyon szeretnénk, hogyha Oroszországhoz csatlakoznánk. Tehát volt egy ilyen úgymond népszavazás, ami nem meglepő módon 90% körül mind a négy elfoglalt, részben elfoglalt oblaszban, tehát Donyeckben, Luhanszban, Harkivban, de úgy Harkivban, Donyeckben, Luhanszban, Zaporizsiában és Herszonban, bocsánat, tehát ebben a négy oblaszban arra szavaztak az emberek, nyilván nem, csak orosz álláspont szerint, hogy ők nagyon-nagyon szeretnének Oroszországhoz csatlakozni, úgyhogy Oroszország esetenként azt mondja, hogy rögtön béke lesz, mihelyt Ukrajna ezekből az általam, amit Ukrajna által megszállt orosz területekről kivonulna. Most azt én nehezen tudom elképzelni, hogy közel három év sikeres védekezés után az ukránok még feladnak egy majd 100.000 négyzetkilométert a békért cserébe.
Igen, értelmetlenné terje az eddigi küzdelmeket.
Mi a helyzet? Bocsánat, fejezze be.
Tehát most az látszik egyébként, hogy amennyire tudjuk, a Kreml által szivárogtatott információk, olyan Reuters kapott több üzenetet, a Reutersnek a tudósító, hogy több egymástól független, hát Oroszországban azért nem hiszek, tehát azon az egy központi utasításra történt forrásból, hogy az orosz elnök talán beéri azzal, hogy csak az eddig elfoglalt területeket szerezze meg Oroszország.
Mi a helyzet az Egyesült Államok közvetítő szerepével, mert Trump a külpolitikájának az egyik zászlós hajója az, hogy ő viszonylag gyorsan békét teremt Ukrajnában. És viszont ahogy hallhattuk, Putyinnak nem érdeke, nem áll rosszul a frontokon, jól se, de rosszul se. Miért ülne tárgyalóasztalhoz, milyen eszköze van az USA-nak, hogy nyomást gyakoroljon rá. Én kettő dolgot látok ebben, vagy azt mondja, miután megpróbál tapogatózni, és Putyin esetleg nemet mond, vagy valami módon átejti az amerikai vezetést, hogy egyrészt fokozni a fegyverszállításokat, hogy minél nagyobb veszteségeket okozva kibekkelni 2026-ig, vagy akár meddig ezt a konfliktust, még akkora veszteségeik nincsenek az oroszoknak, hogy kénytelenek legyenek tárgyalóasztalhoz ülni, ha elérhető ez a pont. A másik meg az, hogy lekapcsolja róla a szövetségeseket, és azt mondja Kínának, hogy nem csak vámháborút akaszt a nyakába, hanem még egyéb szankciókat is, mert hogy ne támogassuk már az oroszokat. Meg Iránnak is tesz mondjuk engedményeket cserébe azért, hogy ne támogassák az oroszokat. Meg Észak-Koreának is tud esetleg valami diplomácia, hiszen Trump azért kommunikált Kim Jong-unnal. Szóval, hogy nem ez a nagyon könnyű kéz politikája látszik az Egyesült Államok részéről, sokkal inkább az, hogy keményebben kell bánni az oroszokkal, meg a szövetségesekkel.
Igen, hozzá kell tenni, nyilván kampányban az ember könnyen igény bármit is, tehát az teljesen egyértelmű, hogy nem hogy 24 óra alatt, hanem 24 nap alatt sem lehet akkor sem békét teremteni, arra lenne reális esély az Egyesült Államoknak, de igazából nincs. Tehát nyilván az Amerika Egyesült Államok sokkal jobban megnehezítheti Oroszországnak a területszerző háborúját, vagy hát orosz álláspont szerint, ugye nézőpont kérdése, az önvédelmi háborúját, az oroszok általában úgy védekeznek, hogy ezt más országok területén teszik. De nem tudja rákényszeríteni az orosz vezetést arra, hogy azt tegye, amit az USA szeretne. Hát ugye Putyin mögött ott van 5800 atomtöltet. Nem véletlen volt ez a heti izmozás, hogyan fegyverrendszereket most is vitatkoznak a szakértők, hogy interkontinentális ballisztikus rakétát, vagy úgynevezett közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát vetett be Oroszország Ukrajnában, mind a kettő atomfegyver hordozó egyébként, szerencsére.
Csak nem hagyományos hagyományos
töltettel alkalmazta, de ezzel bizonyította, hogy működnek a nukleáris rakétái is, mármint a nukleáris fejjel szereltek. Tehát Putyin nem is engedhet. Tehát Putyinnak úgy kell befejezni a háborút, hogy otthon azt tudja mondani, hogy győztem. Ami de, azért nem egy egyszerű feladat.
Hát igen, csak akkor meg jön, amit mondott jelesül, hogy ez a nyugatnak hogy lehet elfogadni, meg az egész világnak hogy lehet elfogadni azt, hogy egy nagy ország gondol egyet, rátámad egy kis országra, háborúznak pár évig, és akkor a nemzetközi közösség meg azt mondja, hogy ja, hát úgyse tudunk mit kezdeni a nagy óriással, akkor amit megszerzett, hadd vigye. Mert ez akkor messzire mehet, tehát ez elmehet Kína-Tajvan kapcsán.
Kína-Tajvan. Igen. És még van Kínának, ugye a dél-kínai tengeri szigetek, Japántól is így követelt Kína szigeteket, mert hogy úgymond valamikor az övé volt, valószínűleg soha, de kínaiaknak sem kell messzire menni, hogyha bizonyítékot kell hamisítani, de ezt mindig minden hatalom így csinálta, tehát 14. Lajosnak voltak olyan jogászai, akiknek iratokat kellett gyártani arra, hogy ez a terület valamikor Franciaország volt, tehát a felemelkedő, erősödő országok mindig a szomszédok területére, területére kacsingatnak. Ez amióta a világ sajnos így volt, és bár azt hittük a hidegháború végén, hogy túl vagyunk ezen, sajnos kiderült, hogy a fenét vagyunk túl ezen. Tehát megint visszatért egy kicsit a nagyhatalmi politika, ami nekünk itt Magyarországon azért kellemetlen, mert a keleti meg a nyugati tömb határvidékén vagyunk, és az ilyen szembenállásoknál mindig a határvidék kis államai azok, akik megszenvedik általában ezeket a konfliktusokat. Nem feltétlenül katonailag, de például gazdaságilag és diplomáciailag szűkül a mozgásterük. Uh-huh.
Ha már a határvidék szóba jött, egy hallgató kérdezi ezt
ez nagyon érdekes
napvilágra
kérdés.
Került rendezési terv, ez egy elég erős kifejezés arra vonatkozóan, hogy milyen sorsa lehet Ukrajnának, és itt ebben szerepelnek az ukrán határállamok felé fajta területosztás.
Engedmények,
igen, és
így.
A maradék meghámozott ukrán magot pedig
egy
valamilyen
orosz vezetéssel,
irányítani, hogy ez elmehet-e odáig ez a konfliktus.
Igen, vajon? És ez már nem először, tehát nem. Évek óta egyszer csak feljön, hogy a lengyeleknek kéne odaadni a magyaroknak azt, a románoknak meg amazt.
Ez már felbukkant egy-két éve.
Hát ugye itt azt kell látni, hogy annak azért én nem látom sok esélyét, hogy Ukrajna felosztásában a NATO tagállamai közül Lengyelország, Románia és Magyarország részt venne. Ugye ezek az országok egyben EU tagok is, mert akkor először ebből a két szervezetből mindenképpen ki kéne lépni. Tehát nincsenek arra utaló jelek, ugye a magyar diplomácia is elhatárolódott ettől az elképzeléstől teljesen helyesen. A lengyelek meg a románok még markánsabban elhatárolódtak. A magyar külpolitika azért sokkal megértőbb, vagy elfogadóbb az orosz állásponttal szemben, de erre az ötletre azért Magyarország is azt mondta, hogy hát ne vicceljünk már. Tehát nyilvánvaló, hogy annak borzasztó rossz üzenete lenne, hogyha egy országot a szomszédai felosztanának. Nyilván a NATO-EU tagállamok ilyenben nem mehetnek bele, nincs is erre. Nyilván vannak olyan szélső jobboldali mozgalmak bárhol, akik nagyon belelkesednének ettől. Tehát erre mindig azt szoktam mondani, hogy a háború elején volt Kárpátalján 100, maximum 130 ezer magyar, akik közül legalább a fele, de valószínűleg inkább a kétharmad elmenekült. Ellenben az addigi ukrán lakosság mellé jött még legalább 1 millió belső menekült. Ugye a háború által sokkal jobban sújtott kelet-ukrán területekről. Tehát etnikailag is kivihetetlen, iszonyatosan sok pénzbe kerülne, és arról is beszél, hogy a nemzetközi közösség megbélyegezné azokat az államokat. Ez egy orosz hoax, tehát ez egy tudatos orosz fake news.
Hát ezt hívják Moszkirovkának, gondolom.
Így van, az oroszok ezzel provokálják a NATO-t, egy picit a célországok, itt Lengyelország, Románia, Magyarország is célország, lakosságán belül a szélső jobboldali lelkeket megcirógatják, hát területeket lehet visszaszerezni. De ennek a térségnek a történelme annyira zaklatott volt, oda visszamozogtak az ország határok rengeteg esetben, Lengyelországot többször felosztották, tehát itt minden ország érezheti úgy, hogy tulajdonképpen az a területhez neki is köze van. Nem csak az 1000 éves magyar államiság, hát lengyelek is igényt formálhatnának Ukrajna egy jelentős részére. Az oroszok nyilván a cár-orosz birodalom miatt. Az régen rossz, amikor ilyen történelmi érvek alapján próbálják bebizonyítani, hogy egyes országoknak nincs létjogosultsága létezni, mert akkor bármelyik másik nagyhatalom vagy középhatalom is mondhatja azt, de hát az én szomszédomnak se.
Igen, most fel fogom tenni a legnehezebb kérdés zárásként, ez pedig úgy hangzik, hogy mi lehet itt egyáltalán a megoldás? Vagy ezt egyelőre felejtsük el, hogy hát ha történik valami a politikában és vagy a fronton, ami közelebb hozhatja, és addig marad ez a felörlő háború, ki tudja meddig?
Hát ami biztos, hogy amíg az új amerikai adminisztráció fel nem áll, addig nem hogy folytatódik ez a felörlő háború, hanem az oroszok fokozni fogják a nyomást. Mert ha tényleg az lesz, hogy nagyjából ott lesz a tűzszüneti vonal, meg a de facto államhatár, ahol a frontvonal van, addig az oroszok a lehető legtöbbet el akarják foglalni. Ugye az teljesen evidens, hogy a még hatalomban lévő a Biden adminisztrációval Moszkva nem tárgyal, már csak azért sem, hogy a Biden adminisztráció mindvégig támogatta Ukrajnát az önvédelmi háborújában, tehát bízhatnak abban az oroszok, hogy majd Trumppal könnyebb lesz megegyezni, nekem erős kétségeim vannak, és aztán jön egy hosszadalmas alkodozás, ugye több rossz, meg még rosszabb forgatókönyv van, ukrán szempontból lényegében nincsen szerintem jó forgatókönyv, mert annak a valószínűség, hogy az oroszok kivonulnának, nulla, lássuk be, maguktól, annak meg nem sokkal nagyobb, hogy az oroszokat ki lehessen űzni, ugye a NATO azért nem óhajt fegyveres konfrontációba keveredni, az ukrán haderő emberállománya meg felszereltsége pedig nem tesz lehetővé egy ilyen nagyobb támadó, vagy nevezzük ukrán részül felszabadító hadműveletet. Tehát a legvalószínűbb az, hogy ha tényleg Trump folytatja azt, amit 4 éve csinált, már pedig miért ne folytatná, akkor Trump lehet, hogy megegyezik az európaiak feje fölött, meg az ukránok feje fölött, Ukrajna kárára az oroszokkal, Kína ellenében. Ugye Trumpnak Kína a fő ellenség, tehát ő az oroszokat. Kérdés, hogy például Putyin erre hajlandó-e, hiszen azért Kína nagyban támogatta őt, és most megnyerni az amerikaiak vitatható barátságát, ami nem lesz barátság, cserébe beáldozni a kínai támogatást, ha belegondolunk a BRICS-be, meg egyéb ilyen kapcsolatokba, meg hogy az orosz energiahordozókat jelenleg leginkább Kínának adják el, nyilván ez sem egy opció Oroszországnak. Nehéz megmondani, ugye nemrég volt egy nagy konferenciája a Tudományi Társaságnak, meg a Magyar Tudományos Akadémiának közösen, és ott arra jutottunk gyakorlatilag az összes előadó, hogy jó eséllyel 25 végén, ugye november közepe magasságában megint el tudjuk mondani, hogy reméljük, hogy 26-ban már béke lesz.
Hát ez egy szomorú végszó, lehetett volna jobb, de hogy...
De, ez a realitás, mi azt meg azt szeretjük.
Igen, nem valószínű. Nagyon szépen köszönjük.
Nagyon szépen köszönjük, nagyon hálásak vagyunk, hogy kicsit rendbe tettünk néhány dolgot.
Napot,
szép napot, szervusz.
Dr. Kajzer Ferenccel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszékének egyetemi docensével beszélgettünk.
Kicsit túlnyúltunk a időkereten, de reméljük, hogy hasznosan telt, és nem bánjátok.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat együttműködő partnere az Euroleasing, az MBH csoport tagja. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Adi Endre magyar költő publicista 1877. november 22-én született. Az egyik, sőt a kedvenc versem a magyar költészet széles termékei közül az őskaján tőle, imádom. De hogy jön ez ide, ugye kérhetnénk, mert hogy nem az őskajánból választottunk aranyköpést Ady Endrétől, hanem egy másik írását, ami így hangzik. A jövő térképén Magyarország helyén egy fehér folt lesz ezzel a felírással. Ez Magyarország volt, de elsikkasztották.
Hát sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy roppant éles látással tapintott
már,
már akkor.
Ady André...
És hogyha ezt már akkor észrevette, és most sem tudunk rácáfolni, akkor viszont nagy a baj.
A rovat együttműködő partnere az Euroleasing, az MBH csoport tagja. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Most gyors témaváltás következik. Ja. Bolgár Kata van a vonal túlsó végén, a Magyar Pénzmúzeum és Látogató Központ edukációs mentora. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, jó reggelt!
Na, időről időre megnézzük, hogy milyen programokkal várják a pénzmúzeumban a kedves odalátogatókat. És hát egy csomó ilyen tematikus meglepetés program is van, a téli vagy az őszi szüneti programokról is beszélgettünk, állandó kiállításokról, most itt van az adventi időszak, karácsony, ide erre vajon vannak-e olyan külön események, amire számíthatnak a múzeumba látogatók?
Igen, természetesen. Az adventi időszakban a vasárnapok, nyílt napok lesznek nálunk. Ez azt jelenti, hogy ezeken a nyílt napokon mindenkit szívesen látunk, tárt ajtókkal, jelképesen tárt ajtókkal. Ugyanis alapjáraton nálunk a múzeumban időpontot kell foglalni, az ingyenes múzeumban, de ezeken az adventi nyílt napokon mindenkit szívesen látunk a programjainkon.
De hát ez, hogy lehet ennek megfelelni? Mert gondolom az időpontfoglalás pont azért van, hogy valahogy ne csúszanak össze az emberek, mindenki megnézhesse, amit meg szeretne itt, meg hogyha valami nagy népvándorlás indul, akkor ugye ez nehezítheti ezt a szórakozást.
Igen, szerencsére sokan elférünk itt a múzeumban, sok ember kis helyen, de azért tudnak sokan is jönni hozzánk, mert például kézműves foglalkozással várjuk őket, és éremrestaurálási workshoppal, de bizony, és az éremrestaurálási workshopra is többen elférnek, amire a honlapunkon kell, hát oda erre a programra kell regisztrálni, hiszen azért 100-an nem férünk be mégsem, de például az első vasárnapon, papírvasárnapot fogunk tartani december 1-én, és ezen a workshopon a bankjegy és kötvények restaurálásával ismerkedhetnek meg az érkezők. Ugye sokakat ismerünk, akik otthon gyűjtenek papírpénzt, de az nem olyan egyértelmű, hogy hogyan lehet őket helyesen tárolni, meg ápolni, és ebben ismerkedhetnek meg itt
az érkezők. Hát az érem restaurálásra én annyit tudok, ami van nekem egy-kettő otthon, hogy a fogkrém kiválóan lehozza róla az oxidációs réteget, de gyanítom, hogy vannak ennél szofisztikáltabb módszerek.
Igen, ez inkább egy városi legenda.
Igen. Nagyon jó. És akkor...
Kik a célcsoport? Kisgyermekek, vagy azért komoly hát numizmatikusok
hát
is?
Hát tudom képzelni, hogy éremgyűjtők, régiséggyűjtők is örömmel fogadnak ilyen workshopos rendezvényt.
Abszolút. Igen, gyűjtők. Abszolút. Ezekre a restaurálási workshopokra 18 éven felettieket várunk, ugyanis itt magával az éles eszközökkel, meg vegyszerekkel fognak dolgozni, úgyhogy ide a kisebbek emiatt nem tudnak jönni, de ha családostól érkezik valaki, akkor ő a kézműves foglalkozáson megtalálja a helyét. Itt mécseseket fogunk készíteni, arany, ezüst és bronz mécseseket szintén ezeken a vasárnapokon. Az éremrestaurálás pedig szintén kapcsolódik így a vasárnapi színekhez, hiszen az ezüst vasárnapon ezüst tárgyakat restaurálhatnak, bocsánat, az arany vasárnapkor pedig az aranyfüsttel is meg lehet ismerkedni.
Aha.
És igen. Pedig filmvetítésekre is készül, vagy hát filmvetítéssel is várjuk a látogatókat, és csütörtökönként fog megtörténni. Egy új filmet indítottunk el nemrég, ez az Alapítás című film, aha, ami a Magyar Nemzeti Banknak a nagyon kalandos elindulását mutatja be 1924-ben a családnak a személyes szemszögéből.
Nagyon klassz, és amellett gondolom az aranyvonatról szólót is valamikor meg lehet nézni, arról beszéltünk a múlt alkalommal.
Abszolút családi programoknak tűnnek ezek az események. Papa elmegy érmét restaurálni, gyerkőcök meg gyertyát készítenek, úgyhogy ezt így meg lehet szervezni, hogy elmegyünk a családdal, és akkor atomizálódunk a programoknak megfelelően.
Igen, abszolút. Nagymamával itt, nagypapával ott, aztán állandó kiállításból is be lehet nézni, ahol a már jól ismert játékok várják őket.
Sőt, érem restaurálás után egy kiváló teát vagy kávét is meg lehet inni, gondolom, hogyha működik a tető bisztró.
Igen, a panoráma, a teraszunk, igen. Az most különösen jó, itt a havas Budapestet el lehet tekinteni fentről egy forró csokinak a társaságában.
Egyre jobban hangzik.
Mi van, aki még nem járt nálatok? Egy ilyen verbális verbunkot légy szíves, járja azok kedvére. Miért érdemes ellátogatni hozzátok?
Bár aki ezek után nem vágyik oda, az azért elég meglepő lenne.
Hát mi itt a kiállítás létrehozásánál arra törekedtünk, hogy ez egy újszerű, élményszerű kiállítás legyen. Azért, aki ellátogat ide, legyen kisgyerek, vagy felnőtt, vagy idősebb, részesévé válik a kiállításnak. Mikroszkóppal vizsgálhat papírpénzeket, kipróbálhatja magát a tőzsdejátékban, megvizsgálhat egy aranytömböt.
Ezt vártam, úgy is rákérdeztem volna, hogy az aranytömböt mond az aranytömböt.
Igen, tehát hogy itt nem passzív lézengők vagyunk a kiállításban, hanem megpróbáljuk őket bevonni minél aktívabban.
Hát nagyon jól hangzik, úgyhogy mi nagyon sok látogatót kívánunk, a látogatókat pedig buzdítjuk.
Úgyis jön lassan a téli szünet, már látogató. Lehet előre tervezni persze, ilyen programokat.
Persze, nagyon klassz. Oké, hát köszönjük szépen, igen, hogy elmondtad mindezt, ezt a jó kis kínálatot, és hát tényleg sok sikert a lebonyolításhoz.
Köszönöm szépen, köszönjük.
Szép napot!
Szép napot!
Bolgár Katával beszélgettünk, igen, a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont edukációs mentorával.
A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember, épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
Pannom! Pumpa kupa.
Bravo.
Úgy hívják, pumpa pálya egyébként. Pump track kupa sorozat. Erről fogunk beszélgetni.
Az mi?
Pumpa pályáról. Tavaly beszélgettünk Révész Máriusszal erről, de most fel kell elevenítenünk, mert azért ettől még nem biztos, hogy nagy széles tömegek ismerik, hogy miről van szó. Király Jármin segít ebben, a Pannon Pump track főszervezője. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Na nézzük, mi az a pumpa pálya, és mit kell ott csinálni?
Hát a pumpapálya az egy aszfaltos, változó méretű hullámelemekből és döntött kanyarokból álló körpálya. Nagyjából 3-4 éve terjedt el Magyarországon. Szerintünk, vagy hát mi szervezők szerint egy rendkívül fontos eleme a hazai kerékpársport infrastruktúrájának, és ezt a fontosságát felismerve indítottuk el a versenysorozatunkat. Gyakorlatilag gyerekektől felnőttekig mindenkinek szól a dolog, és mi is igyekszünk mindenkit megszólítani, úgyhogy egy rendkívül izgalmas és innovatív szabadtéri sport attrakcióról van szó gyakorlatilag.
Én még csak elméletben foglalkoztam ezzel, de ugye nem mondok nagy hülyeséget, hogyha itt nagyjából arról van szó, hogy viszonylag keveset hajtjuk a bringát az eredeti módon, és a testsúly előrehelyezésével, visszahelyezésével gyakorlatilag egy ilyen pumpáló mozgással nyomjuk meg lejtőkön, és így lehet ezeken a buckákon keresztül haladni a bringával.
Így van, tökéletesen leírtad. Gyakorlatilag a pumpa pálya elnevezés is ebből a pumpáló mozgásból ered. Ez egy ilyen ritmikus testsúly áthelyezés, amivel folyamatosan lendületet generál a felhasználó a pályán, akár kerékpárral megy, akár rollerrel vagy gördeszkával. Nálunk például az U11-es kategória fölött a versenyzők már nem is tekerhetnek a pályán, tehát ez benne van a versenyszabályzatban, és hanem csak a pumpáló mozgással szerzik a lendületet a pálya teljesítéséhez.
U11, hát messzire jutottatok ahhoz képest egy pár éves
Igen, de hogy megy a verseny? Van a pálya, ami adott, és az időre kell, és aki a leggyorsabb, az nyer?
Igen, nagyon, nagyon egyszerű és nagyon objektív az értékelési rendszerünk, mert gyakorlatilag mindenki ugyanazt a pályát teljesíti a versenyeken, vagy ugyanazon a kijelölt nyomvonalon teljesíti a pályát, és egyetlen egy szempont számít, hogy azt a kijelölt nyomvonalat kiteljesíti a legrövidebb idő alatt, a leggyorsabban, úgyhogy nálunk nincsen ilyen szubjektív értékelés, hogy stílus vagy trükk, hanem csak az idő, a teljesítő idő számít a versenyen.
Nagyon görnyed, háttal puposkodva pumpál, az teljesen mindegy, hogyha esetleg nem annyira szép. De...
Hogyha gyors, akkor mindegy, igen.
Hóban nyitva van a pumpa pálya? Külön pikánssá teheti a versenyt, hogy ugyanezt hóban is?
Abszolút, igen. Aki mondjuk még nem próbált ezeket a pályákat, akkor lehet, hogy nem ma leszőszörő. Most, amikor jöttem ki, akkor láttam, hogy van egy kis hó, de egy izgalmas történet is eszembe jutott, mert tavaly volt Dunaújvárosban december elején, és megbeszéltük, hogy aznap, vagy hát abban az időszakban nyílt a pálya, megbeszéltük, hogy lemegyünk bringázni egyet a közösséggel. Másnapra leesett a hó, egy 15-20 centi hó, de reggel, amikor megjelentünk a pályán, akkor a helyiek már már eltakarították, és egy gyönyörű szép tiszta pálya várt minket, úgyhogy nagyon aktív a közösség ilyenkor télen is, vagy az ősz végén is.
Hát külön, külön megsüvegellek benneteket, ezért test súlykorlát van a sport űzői számára? Mert mázsa fölött pumpálni talán nehezebb, mint 40 kilósan.
Igen, kilósan. Te összenyomnád az első abroncsot, szerintem ilyen laposra úgy pumpálni.
Igazából semmilyen komolyabb bemeneti követelmény nincs, mindenkit várunk szeretettel, testsúlytól, magasságtól, nemtől, kortól függetlenül.
Ez akkor ez egy ilyen nyílt kupa, tehát bárki nevezhet, aki úgy érzi, hogy ő tud jól pumpálni?
Abszolút, igen, tehát a részvétel az mindenki számára nyitott. Tavaly indítottuk a versenysorozatot egyébként, és idénre annyit szigorítottunk a versenyszabályzaton, hogy aki rendelkezik érvényes versenyzői engedéllyel, ugye ezt a kerékpáros szövetségen keresztül lehet kiváltani, annak a helyezései szerint, vagy helyezései után pontokat osztunk, és így van egy összetett értékelése is a versenysorozatnak, és az utolsó pontszerző fordulót követően így hirdetünk a licences versenyzők között egy összetett helyezést is.
Uh-huh. Óriási. Hát nagyon köszönjük, hogy betekintettünk nagyon a pumpapályák világába, és hát sok sikert a versenyszervezéshez.
Köszönjük szépen, minden jót kívánok
nektek. Köszi, szervusz.
Szervusz, szia.
Király Árminnal a Pannon Pump Track, Pump Track főszervezőjével beszélgettünk.
Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.